Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk és kapjuk, itt az életben s halálunkban egyaránt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, különös szeretettel azokat, akik még nem voltak közöttünk, vagy azokat, akik hosszú idő után most tértek vissza közénk. De köszöntjük azokat is, akik a világhálón kapcsolódnak Isten tiszteletünk közvetítésébe. Bátorítunk mindenkit a testvérek közül a személyes részvételre, az eljövetelre, a találkozásra, még ha egyelőre kötött formában is, de éljünk ezzel a lehetőséggel. Az elkövetkezendő héten presbitériumunk ülésezni fog, és meg fogjuk beszélni, vitatni, hogy mit kell tennünk a jövőben, hogyan tudunk esetleg tovább lépni, mik azok a szabályok, amelyekhez szükséges továbbra is ragaszkodnunk, és mik azok a szabályok, amelyekről esetleg lemondhatunk közösséggyakorlásunk jelenlegi szabályozásából. Aki egészséges, azt bátorítjuk tehát, hogy jöjjön és vegyen részt személyesen is az Isten tiszteleten. Az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton napi ige magyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. Szeretettel hirdetem a jelenlévőknek, hogy az előtérben jobbra a presbiteri asztalon vannak kis traktátusok, amelyeket el szabad vinni, nem csak magunknak, hanem esetleg másoknak is odaadhatjuk. Elgondolkoztató kis írás ez a kialakult helyzetről, arról a helyzetről, amiben vagyunk. Ingyenes ez a traktátus, vegyük magunkhoz, vigyük el másoknak is. Találhatók ott újságok, azok szintén ingyenesek, szabad azokat is magunkkal vinni. Akik pedig az elmúlt időszakban egyházfenntartói járulékot fizettek be borítékban, azokat kérjük, hogy az iratterjesztéses asztalhoz fáradjanak oda, mert ott van a nyugtájuk a borítékba belehelyezve az átvételi elismervény. Szeretettel buzdítunk és bátorítunk mindenkit továbbra is az adakozásra. A jókedvű adakozót szereti a mi Urunk Istenünk. Békefi György gonok testvérünk szól a testvérekhez még, hallgassuk meg.
Drága gyülekezet, hadd legyen szabad így most szájkosár nélkül hosszú idő óta megint megszólalni a gyülekezet előtt. Azért kértem ezt a lehetőséget, mert egy hónapja már, hogy nyitva a templomunk. Egy hónapja már jöhetünk, és innen hallgathatjuk az igét. És milyen nagyszerű dolog, hogy így van. Egyre több lehetőségetni arról is, hogy mi az, amiként megdöbbenve hallottam, hogy egészen közel Pátalján napidól hív a szívemet éppen az, hogy éppen a veszélyről hosszú, külön töltött idő után, amiért szót kértem az, hogy szeretném így hivatalosan is, a gyülekezet nevében is, a presbitérium nevében is megköszönni azt, amit lelkipásztorunk végzett és végez. Az, hogy elérhető volt az ige az éterben, az online térben, az egy óriási dolog. Nagyon sokat meríthettünk ezekből a mély ige hirdetésekből. Nagyon jó, ezek megmaradnak, bárki számára elérhetőek maradnak. És milyen jó, hogy olyan nagyon sokan is meghallgatták ezt. Sokszor látszott, hogy sokkal többen, mint hányan a gyülekezethez tartozunk. És ha azt hozzávesszük, hogy egy meghallgatás, az sokszor nem egy embert jelent, hanem lehet, hogy kettő-hármat is egyszerre, akkor hálát adhatunk, hogy új lehetőségekkel is megajándékozott az Úristen, és ezért nagyon jó, hogy ez még mindig folyik tovább, és most is hallgathatnak minket az otthon maradtak. Úgyhogy hála Istennek ezért, és igen nagy köszönet lelkipásztorunknak ezért. Áldja meg őt az Úristen. Szánt magunk részét, és ennek így mérsékelt volt. Az egyházak irági segélyét, ahogy ezt a gazdaság újraélesztésében örömmel halljuk, itt a mi összefogásunkra van szükség. ezt szeretném kérni, és erre szeretnék mindenkit elő.
Nagyon mindannyiunk. Hitvallásunk a Heidelbergi KT tanítására figyelünk most. A 25. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek megtanítják nekünk azt, hogy mit hiszünk a sákramentumokról. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és mindenő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak, a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? 2, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját. Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, e zsoltárban azt kérjük, hogy tekints ránk kegyelemmel óránként, és egyúttal meg is köszönjük te neked, hogy még mielőtt ezt kérnénk, te már megtetted, és újra megteszed. Hiszen kegyelmet hordozott bennünket eddig is, nem csak óránként, hanem minden másodpercében életünknek, és köszönjük, hogy a te kegyelmed most ide hozott bennünket, a te házadba, az egymással való közösségbe, a veled való találkozásra, az ige hallására. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert szent lelked és igéd által hívsz bennünket az örök életre, az üdvösségre, a veled való örök szent közösségre. Engedd, hogy megértsük a te meghívásodat, engedd, hogy megértsük azt a kegyelmet, amelyet a meghívás által is gyakorolsz felénk, és légy segítségül nekünk, hogy elhagyva minden egyebet, engedjünk egyen-egyenként mindnyájan ennek a te meghívásodnak. Légy kegyelmes hozzánk, hogy a te kegyelmed, amellyel hozzánk fordulsz, ne legyen hiába való. És segíts meg, hogy megérthessük, a te hívásod nem örökké tartó hívás. Segíts, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, akkor készek legyünk annak engedni. Készek legyünk annak igazat adni. Így szentelj meg bennünket, akik itt vagyunk, e templomban, és mindazokat, akik a távolból kapcsolódnak hozzánk. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéje a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszból szól hozzánk, nevezetesen Máté evangéliumának 15. fejezetéből. Máté evangéliumának 15. fejezetéből az első 9 verset olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik. Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományaitokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok. Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten ígéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan profétált rólatok Ézsaiás, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Kedves testvérek, az elmúlt úrnapon a mustármag és a kovász Jézusi példázata alapján szóltunk már az egyházról, és arról, hogy Jézus azt tanítja nekünk, az egyház nem veszhet el. Az egyháznak győztes ura van az Úr Jézus Krisztus személyében, ezért az egyház a győztes úr mellől és a győztes úr mellett nem veszhet el. Azonban, akik tovább gondolták talán az ige hirdetést, rájöttek arra, hogy sokszor ez a győzelemre ítélt egyház, a gyülekezetek, mintha mégis vesztésre állnának. Mintha mégis bajban lennének. Úgy is mondhatnám, mintha mégis a győztes úr mellett a győzelemre ítélt közösségek nem lennének a helyükön. Aki ezt látja és tapasztalja, az bizonnyal fölteszi azt a kérdést, hogy miért van ez így. Ha győztes az Úr, és nem veszhet el az egyház, akkor vajon miért nem dicsőséges az egyház életútja már itt a földön? Ma erre a kérdésre keressük a választ, úgy is fogalmazom, és így fogalmaztam az ige alapján, hiszen az ige ad nekünk erre választ, hogy eltévedhet-e az egyház a földön. Mert ha az egyház, a gyülekezet, az ember nincs a helyén, ott, ahol lennie kellene, akkor ez arra utal, hogy valahol elkószált, valahol eltévedt az ember. Azért nincs ott és olyan állapotban, ahol lennie kellene. Eltévedés alatt azt értem, és azt értjük, hogy az egyház, a gyülekezet céltévesztetté válik. Valóban van olyan, hogy az egyház, a gyülekezet itt a földön, no a győzelemre van ítélve, egy győztes úr irányítása alatt céltévesztetté válik. Nos, forduljunk az igéhez, és megkapjuk erre a kérdésünkre a választ. Az olvasott szakaszban, amit a mai napra jelöl Biblia olvasó kalauzunk, Jézus korának egyházi vezetőivel találkozunk rögtön az első versben, a farizeusokkal és az írás tudókkal, akik éppen egyházfegyelmeznek, egyházfegyelmet gyakorolnak. Jézushoz jönnek, és Jézust helyre akarják tenni. Azt gondolom, hogy ma már ettől a szótól is menekülünk, hogy fegyelem, még inkább attól, hogy fegyelmezés. A fegyelmezés igazítást jelent. Méghozzá valami helyre igazítást. Miután valami eltér az eredetitől, a helyestől, a meghatározottól, annak a visszatérítését jelenti. Önmagában a fegyelmezés egy rendkívül helyes és hasznos dolog, ha azt akarjuk, hogy a dolgok rendeltetésszerűen működjenek körülöttünk. Azt feltételezi azonban a fegyelmezés, hogy van egy norma, ami mindent meghatároz, azaz van egy etalon, amihez képest az igazítást elvégezzük. Amihez oda igazítjuk azt, ami onnan elhajlott és eltévedt. Nos, a mai világ azért nem szereti a fegyelmezés és a fegyelem fogalmát, de még ezt a szót sem, azért menekül ettől, mert világunk eldobott minden etalont, és azt a keveset is, ami még a kezünkben van, eldobni készül. Olyan történelmi korban élünk, és egyre jobban egy olyan történelmi korba gyaloglunk bele egyre mélyebben, ahol egyetlen egy mérték van, az, hogy nincs mérték. Egyetlen egy etalon van, az, hogy nincs etalon. Nincsenek abszolút igazságok. Nincs egy olyan mércé, amihez oda szabad igazítani bármit is. Az emberiség ma ezt gondolja, és ezt hirdeti szabadságnak. Noha a történelemben nem először járunk ebben a helyzetben, és nem először fogunk ebbe belebukni. Az itt lévő testvérek többsége megélte az 1960-as évek lázadásait, ami pontosan erről szólt. Nem kell norma, az a norma, hogy nincs norma. El kell gondolkozni azon, hogy vajon ez jó irányba vitte-e az emberiséget, jó irányba vitte-e a fiatalságot. Úgy gondolom, testvérek, hogy gyorsan felejt az ember, és jön a lemez újra és újra, és azt gondoljuk ma is, hogy most talán szebben fog szólni. Talán most már érettebbek vagyunk. Majd most jobban kezeljük ezt a dolgot. Nos, a világ után térjünk az egyházra, mert az egyház eredetileg, eredetében nem olyan intézmény és közösség, ahol ne lennének normák. És ezt szeretném hangsúlyozni és aláhúzni, mert ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy ahogyan a világ elvet minden normát, úgy bizonnyal az egyház is elvet minden normát, és ahogy a világban mindent szabad, úgy szabad mindent az egyházban is. Az egyházban eredetileg van etalon. És az egyház fegyelem, amit ott gyakorolni akarnak a farizeusok, az egyházban helyesen azt jelenti, hogy életünket, beszédünket, gyakorlatunkat igazítjuk ehhez az etalonhoz. Ott van már az Ószövetségben is ez az etalon. Ha hiszik, hanem a testvérek, az etalon, amihez igazodni kell, ott volt a teremtés pillanatában, hiszen amikor Ádámot és Évát Isten megteremtette, akkor mit mondott nekik? Azt mondta nekik, hogy itt az Édenben van egy norma. Az a norma, hogy minden a tiétek, minden fának a gyümölcséből ehettek, egy fának a gyümölcséből, a jó és gonosz tudásának fájáról ne szakítsatok, mert meghaltok. Tulajdonképpen Isten egy normát adott. És mindvégig ez történik, az Ószövetségben megjelenik a törvény, ott van Jézus kora, és itt van a mai egyház is, amelyben van etalon, amihez igazodnunk kell. Ez az etalon a világ kezdetétől fogva, amióta az egyház létezik, az Istenfélő közössége, Isten igéje, majd az Ószövetségben ezt törvénynek nevezi a Szentírás, amelyet maga Jézus Krisztus betöltött. Tehát nekünk az etalonunk Jézus Krisztusban van, ő benne foglaltatik össze számunkra. Mindaz, amit Isten tőlünk követel, mindaz, amihez nekünk az életünket igazítanunk kell. Megkérdezhetné bárki, hogy miért Jézus Krisztus? Normát mindig az alkotónak van joga hozni és alkalmazni is. És mivel az egyház Isten alkotása, így az egyházban is Isten szava a meghatározó. Ezt ismerték föl a mi reformátor eleink, és ezért mondták azt, hogy az egyháznak szüntelenül reformálódnia kell. Ez alatt nem azt értették, hogy az egyháznak újra és újra ki kell próbálni minden újdonságot, ami a világban körülötte megjelenik, hanem azt értették alatta, hogy az egyháznak szüntelenül vissza kell térnie és igazodnia kell, fegyelmeznie kell magát Isten igéjéhez és Isten igéje mellé. A reformátorok ezt ismerték föl, hogy bennünk emberekben, még hogyha az egyházhoz is tartozunk, megvan az a készség, hogy Isten igéjétől elhajoljunk. És azt tanították, hogy szüntelenül vissza kell nekünk térni a normához. Jézus korában a farizeusok és az írás tudók voltak az egyház fegyelem fogadatlan őrei. Annyira komolyan vették a dolgukat, hogy Jeruzsálemből lejöttek Jézushoz, hogy megmondják neki, fegyelmezd meg a tanítványaidat, mert megszegik az ősök hagyományát. És azt is megjegyezték a farizeusok, hogy ez miben áll, így mondták, hogy mosdatlan kézzel étkeznek. Hát ezt ma egy bagatell dolognak tartanánk, ezért azt el nem megyünk még a szomszéd lakásba se, hogy bárkinek azt mondjuk, hogy ne egyél mosdatlan kézzel. De Jézus korában az akkori egyházi rendben ez egy igen fontos kritérium volt a hívő zsidók felé. Nyilvánvaló, hogy egy semmiségért ezek a farizeusok és írástudók nem mentek volna el Galileába. Nem vállalták volna ezt az utat. Itt valami olyan súlya volt annak, amit ők Jézusnak szóvá tettek, amiért, így mondom, megérte útra kelni és utazni. Figyeljük Jézus válaszát. Hát ez a válasz némiképpen kitérőnek hat. Olyan, mint amikor a gyerekek egymással veszekednek, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy jaj, te szőke vagy, mire a másik azt mondja, hát te meg barna. Hát ez nem válasz. Tulajdonképpen az egyik felelet nem válasz a másik felvetésre, csak egy visszavágás. És mintha ilyennek tűnne Jézus válasza is. Mintha menteni akarván a tanítványait, akiknek a viselkedését az írástudók szóvá tették, valami más témáról kezdene beszélni, és így vág vissza az őt kritizáló farizeusoknak. Hát mit mond Jézus? Ti a hagyományotokért megszegitek Isten parancsolatát. Hát könnyű volna ezt ezzel elintézni, testvérek, hogy Jézus védvén a tanítványait valamivel visszacsapott, talált egy fogást a farizeusokon, és akkor most azt veti a szemükre. Nem is erről van itt szó. Érezhetően két dolog kerül itt Jézus válaszában a fókuszba. Az ősök, azaz a ti hagyományotok, amire ti magatok is hivatkoztatok, valamint Isten parancsolata. Ahogyan erről szóltunk az egyházban, Jézus korában is már, az Isten parancsolata a meghatározó, az etalon. Jézus korában azonban az Isten parancsolata mellé, illetve fölé, oda került valami, amit így neveznek a farizeusok, hogy hagyomány, Jézus meg azt mondja, hogy az ősök hagyománya. Talán még jobban megneheztelünk Jézusra, mert hát a hagyomány úgy tudjuk, hogy egy szent dolog. Azt mondják, hogy akinek nincsen múltja, annak nincsen jelene, meg jövője se. Miért bántja Jézus a hagyományt, az ősök hagyományát? Nem nemes dolog, amit a farizeusok ápolnak? Nemes dolognak tűnik, és Jézus mégis leleplezi, hogy nem teljesen az. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki a kertjében megkaróz egy növényt, és azután a karóval kezd el foglalkozni, és nem érdekli tovább a növény. Ugye ez egy balga dolog, de valójában Jézus korában ezek az írástudók és farizeusok ezt tették. Annak a hagyománynak, amiről nem is tagadják azt, hogy az ősök szerzeménye, olyan a tekintélye, azaz a meghatározó szerepe az egyházban, mint magának Isten parancsának. Az ősök hagyománya csendesen fölnövekedett, megerősödött, és Jézus szavaiból kitűnik, rá is telepedett Isten parancsára. Pedig az egyházban kinek a szava a meghatározó? Mi az etalon az egyházban? Megértettük már, Isten szava az etalon, mert az egyház Isten szerzeménye. Nem mi találtuk ki, Isten szerzeménye. Még a hitvallásunkban is azt tanítjuk az egyházról, nagyon helyesen, biblikusan, hogy az egyházat Isten gyűjti magának. Nem mi bandázunk oda Istenhez, hogy jöttünk, be akarunk kapcsolódni, hanem Isten az, aki gyűjti magának az egyházat. Nos, ebben az egyházban, ott, abban az időben, az ősöktől örökölt hagyománynak nagyobb és erősebb szerepe, tekintélye lett, mint magának Isten parancsainak. Erre utal egyértelműen Jézus. Istennek volt ugyanis parancsolata arra, hogy a gyermekek tiszteljék a szüleiket. És ami példát itt Jézus fölhoz, az arról szól, hogy a gyermekek adott esetben anyagi gondviseléssel álljanak ott a szülők mögött. Azonban mi történt? A szent hagyomány, amivel az ősök megpróbálták megerősíteni az Isten törvényét, előírta azt, hogy az Istennek szánt adományt nem szabad másra fölhasználni. Ha valamiről eldöntötted, hogy ezt Istennek adod, az legyen az Istené. Azt másra ne használd föl. Ezzel visszaélve, Jézus korában nagyon sokan, amikor kellett volna, hogy segítsék a szüleiket, amikor oda kellett volna álljanak anyagilag a megöregedett, megbetegedett szülők mellé, nem tették ezt meg. De hogy el ne ítéltessenek ezért, hogy szeretetlenek, hogy tiszteletlenek, a hagyományra hivatkoztak. Azt mondták, van ugyan pénzünk, de ezt mi Istennek szántuk. És a hagyomány azt mondja, hogy amit Istennek szántunk, abból a szüleinket nem támogathatjuk. Az egyedül az Istené. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ezzel a hagyománnyal, amit a ti őseitek alkottak buzgósággal, ti tulajdonképpen érvénytelenné tettétek Isten igéjét. Mert Isten igéje a törvényekben mit mond? Mondja a 10 parancsolatban, meg mondja más helyen is az Ószövetségben. Azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ezt Isten jelenti ki, az egyház ura. Ti pedig elnézitek, sőt támogatjátok, hogy Isten parancsai az egyházban semmivé legyenek. A hagyományok kedvéért. Jézus tehát a hozzá érkező és őt fegyelmezni akarókat maga megfegyelmezi. És úgy fegyelmezi meg őket, ahogyan azoknak is kellett volna Jézust fegyelmezni, ha találtak volna benne igazán fegyelmezni valót, azaz Jézus arra tanítja őket, térjenek vissza Isten igéjéhez. Ne a hagyományt tiszteljék, hanem tiszteljék Isten parancsát. Magyarán Jézus leleplezi őket. Ti eltévedtetek, ti elhajoltatok. Jézus nem kitér előlük, hanem a lényegre világít rá. Nem az övéit védelmezi, csak úgy azért, mert neki ez a dolga, hanem az igazság alapján helyreigazítást tesz. Ez a valódi Jézusi egyházfegyelem. Kedves testvérek, amikor az egyház zűrzavaros állapotára, elveszettségére kérdezünk rá, eltévedhet-e az egyház a Földön, akkor erre azt kell mondanunk, hogy minden időben el szokott tévedni az egyház, és sajnos az egyház eltévedhet ma is. Ennek nem a világ hatalmas útvesztője az oka, hogyha az egyház eltéved, ha egy gyülekezet eltéved, hanem az egyetlen oka ennek az eltévedésnek az, hogy az egyház eltávolodik a normától. Attól a normától, attól a személytől, akiben elhivatása, öröksége elkészítetett, akiben elhívatott. Jézus most emlékeztet bennünket is, hogy van norma az egyházban, a gyülekezetben, és ez a norma továbbra is érvényben van. A világ lehet, hogy vitatja, a világ lehet, hogy nem ért vele egyet, a világ lehet, hogy elveti ezt. Jézus ma újra a szívünkre helyezi azt, hogy ha ezt a normát elfelejtjük, akkor bizony mi is tévejgőkké leszünk. De a norma él, és a norma érvényes is. Mi a tévejgés, az eltévedés? Az, amikor az ember, a gyülekezet, az egyház ezt a normát megtagadja. Ne gondoljuk azt, hogy ez nem fordulhat elő. Én a teológus éveim alatt sajnos nagyon sokszor hallottam azt tanáraimtól, hogy itt ezt olvassák, kedves teológus hallgatók, de ez nem így van. Nem akarom ezt szépíteni, testvérek, aki azt mondja, hogy a Bibliában valami eképpen áll, de ez nem így van, az tulajdonképpen megtagadja a Bibliát. Az ellenkezőjét állítja annak, amit Isten állít. Eljuthat ebbe az állapotba az egyház, a gyülekezet, az egyes személy, hiszen amikor az egyházról beszélünk, a gyülekezetről beszélünk, akkor magunkról beszélünk. Eljuthat ide egy Isten félő ember, hogy azt mondja, hogy az igében ugyan ez áll, de ez mégsem így van. Ki az, aki nem jutott el ide a jelenlévők közül? Azt gondolom, mindannyian jártunk már ezen az úton. Hogy az ember vitába szállt azzal, amit Isten mondott, és azt mondta, hogy oké, ezt Isten így mondja, de szerintem ez nem így van. Az elhajlás első lépése, amikor az ember elkezd Istennel vitatkozni, és tagadja azt, amit Isten egyértelműen és világosan kijelent. De tévejgés az is, amikor a normát helyettesíteni akarjuk valamivel. Helyettesíteni akarjuk Isten igéjét, helyettesíteni akarjuk a mi Urunk Jézus Krisztust valamivel. Ez sok minden lehet. Az igét lehet helyettesíteni szép műsorokkal. Az ige hirdetést lehet helyettesíteni olyan beszédekkel, amiket szívesen hallgatnak az emberek, de nem Isten igéje. Lehet helyettesíteni Jézust is. Váltsd meg magadat. Jaj, de sokszor, egyre többször hallatszik az egyházban. A kezedben van a megoldás. Ott vagy a mocsárban, süllyedsz, kapaszkodj csak a saját szakálladba, ha van, a füledbe, mert az mindenkinek van, és húzd ki magadat. Lehet helyettesíteni Jézus, de ez is tévejgés. Lehet torzítani. Lehet torzítani a normát. Talán tudják a testvérek, mert ismerős ez nekünk mindannyiunknak, amikor így beszélünk, ma már ez nem így van. Nem tagadjuk meg, csak azt mondjuk, ma már ez nem így van. Kicsit torzítjuk. És ezzel megvigasztaljuk magunkat, vagy fölmentjük gyermekeinket, fiataljainkat. Ma már ez úgy nem élhető meg. Igaz volt az akkor, nem mondjuk rá, hogy nem működött, csak eltorzítjuk, amikor azt állítjuk róla, ma már nincs érvényben. És végül hadd szóljak arról, hogy a normát lehet bővíteni is. Amikor tagadunk valamit a normák közül, amiket Isten adott a mi életünkre vonatkozóan, akkor szűkítjük a normák körét. De az egyházban mindig kísértés az, hogy kicsit elkezdünk hozzátenni ahhoz, amit Isten adott. Mintha nem volna elég. Mintha nem volna így is elég magas számunkra a léc, a minőség, amit meg kellene élnünk. Olykor elkezdjük emelni a tétet, és végül sem magunk, sem mások nem képesek megérteni, hogy hogyan is működhet Isten országa, az egyház, a gyülekezet boldogan ezen a földön. Az egyház mindig akkor kezd el tévelyegni, elveszni, amikor Isten igéjétől, Jézus Krisztustól elkezd elhajolni. Eltévedhet az egyház? Eltévedhet a hívő? Igen. Igen. Baj, ha eltévedünk? Óriási baj, ha eltévedünk, testvérek. Nekünk, magunknak óriási baj. Jézus világosan beszél az elveszett juh példázatában. Arról, hogy egy juh elkóborol. És tudják, a testvérek, ez nem a pásztornak a baja. Mert majd hónap születik. A nyájban egy újabb juh. Azt mondja, ez a báránynak a baja. Annyira nagy bajba van az az elkóborolt állat, hogy mit tanít Jézus? A pásztor a 99-et, amelyik biztonságban van, odahagyja, hogy elmenjen azért az egyért. Mert az az egy van igazán bajba. Ő, aki eltévedt, ő, aki úgy gondolta, megteheti. Amikor eltévejgünk Isten igéjétől, testvérek, akkor mi kerülünk bajba? Személyesen mi kerülünk bajba, a gyülekezet és az egyház kerül bajba. Óriási bajba, mert rendkívül kiszolgáltatottá válik. Hiszen mit csinál a pásztor? Olyan szépen mondja ezt el nekünk a 23. Zsoltár, hogy gondot visel a bárányaira, sőt, megoltalmazza és megvédi őket. Az a bárány, amelyik elkóborolt, gondviselő híján van és védelem híján van. Az az egyház, az a gyülekezet, az a hívő, amelyik odahagyja Jézust, kiszolgáltatottá teszi magát. Elveszti a gondviselőjét, de elveszti a védelmét is. Van ebből kiút? Van, testvérek, az Isten igéje. Isten igéje, amely most is szól, Jézus Krisztus, aki jön utánunk. És azt szeretném, ha megértenénk ennek az igemagyarázatnak a végén, hogy ezt olyan csodálatosan teszi meg Jézus ott a maga korában. Mert elküldhetné melegebb éghajlatra ezeket a farizeusokat meg írástudókat, de Jézus fáradozik velük, ezekkel a tévelygőkkel, akik jöttek most Jézust helyreigazítani. Mit csinál Jézus? Utánuk megy. Beszél hozzájuk. Leleplezi előttük azt, hogy ti magatok vagytok rossz úton. És tudjátok, az eltévejedett egyház, az eltévejedett hívő egyetlen egy esélye, hogy az Úr Jézus Krisztus foglalkozik vele. Foglalkozik vele. Mi azért tévejedünk el, mert jól érezzük magunkat abban az eltévejedett állapotban. Mert mi ott véljük a boldogságot. Mi nem szoktunk Jézus után menni. Nem szoktuk őt keresgélni. Ami egyetlen egy esélyünk, hogy Jézus ismeri a juhait, nevükön szólítja őket, és tudja, hogyha mi nem vagyunk a helyünkön. És ő az, aki jön. Ezért ment ott is, ezért szólt ott is, és ezért szól hozzánk ma is. Ez az Isten kegyelme. Ez az Isten szeretete, amelyen hozzánk és felénk hajol ezen a mai napon is. És boldogok azok, akik, ha most tévelygésben is vannak, elhiszik, hogy Jézus Krisztus őket is keresi. Keresi, hogy helyreállítsa őket, hogy az ige normájára, Jézus Krisztus formájúra szabja a mi életünket. Engedjünk ennek a minket kereső Jézus Krisztusnak, ezért mondja a Szentírás, hogyha halljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ott, ahol tagadtunk, ott, ahol helyettesítettük őt, ott, ahol torzítottuk igazságait, ott, ahol hozzátettünk ahhoz, amihez nincs mit hozzátenni, mert tökéletes, tartsunk bűnbánatot, kérjük az ő bocsánatát, és térjünk ő hozzá, az ő igazságához, buzgó szívvel mi hamarabb. Amen. Kedves testvéreim, a 215. dicséret első és második versét hallgassuk meg. A 215. dicséretünk első és második verse így kezdődik: eltévedtem, mint juh. És imádkozzunk. Háladással köszönjük meg neked, hűpásztorunk, Úr Jézus Krisztus, hogy utánunk jössz, és beszélsz nekünk arról, hogy milyen sokszor tagadunk, torzítunk, megmásítunk, kibővítünk, elferdítünk igazságait közül igen sokat. Köszönjük, hogy beszélsz nekünk arról, hogy ezzel a saját veszedelmünkbe szaladunk és futunk. Nem abba a boldogságba térünk, amelyet te elkészítettél a téged félőknek. Könyörüljél meg rajtunk, hogy miközben te megváltottál, megszereztél magadnak bennünket, el ne tévejedjünk mellőled. Köszönjük az evangéliumot, az örömhírt, hogy te ismersz bennünket, számon tartod a tieidet. Ezt megköszönjük te neked hálás szívvel most is, amikor hozzánk jössz és a szívünkre beszélsz. Taníts bennünket a te igazságaidra, és adjál nekünk mindenkor szívbéli szeretetet igazságaid felé. Adjál nekünk bátorságot is, hogy mindezekhez tartsuk magunkat. Te magad fegyelmezzél bennünket, hogy olyanokká legyünk, amilyenekké te formálsz és akarsz formálni bennünket. Kérünk, így emlékezzél meg rólunk, s használd a te ígédet továbbra is, ami életünk igazgatására, reformálására, helyretételére, de így áld meg közösségünket, gyülekezeteinket, egyházunkat is, hogy ne akarjunk másról tudni, egyedül csak te rólad. Ne akarjunk mást hirdetni, egyedül csak téged. Engedd, hogy megértsük, ez a mi hivatásunk és küldetésünk ebben a világban. És ha ezt megtettük, akkor szolgáljuk a te dicsőségedet. Kérünk, ebben segítsél meg bennünket az elkövetkezendő napokban is. Te állj mellettünk, te add a szánkba a megfelelő szavakat, te vigasztalj és te erősíts meg egyen-egyenként mindnyájunkat. Kérünk, hallgasd meg a mi személyes könyörgéseinket is. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el csendben Isten színe előtt. Gyertek testvérek, fennállva imádkozzunk közösen, úgy, ahogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk zárásaképpen hallgassuk meg a 392. dicséretünk első és ötödik versét. A 392. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Az egyháznak a